Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntjük Kapanyos Andrást, aki az előadás sorozatunknak a hatodik előadója. Nagyon örülünk, hogy elvállalta András az előadást. A Magyar Avangárd monográfusa, emellett az angol szász irodalom, vagy modern irodalom, és ezen belül is Joyce fordítója, és sokat is írt róla. Fogadják szeretettel előadását.
Köszönöm szépen. Gáborral azt beszéltük meg, hogy ő arra kért, hogy... Tehát én egy olyan koncepcióval álltam elő, ami tulajdonképpen a ma egymást követő számain és arculatváltozásain azt követné végig, hogy Kassák hogyan illesztette be, vagy a csapat hogyan illesztette be magát az izmusok rendjében, hogyan próbálkoztak ezzel, és Gábor ezenből arra kért, hogy a dadaizmusra hegyezzem ki a dolgot, amit én nagyon szívesen teszek egyébként, mert sok tekintetben a legizgalmasabbnak tartom. A nyilván mindenki által ismert négykötetes reprintből nekem a harmadik a kedvenc kötetem, és ezt hoztam el. Ez az, amiben a legtöbb ide vonatkozó történés van. De azt gondolom, hogy a logikának abból kellene kiindulnia, hogy mit is tekintettünk az izmusok rendszerének. Ez az, ahogyan Kassák maga látta a dolgot. Az 1925-ös az Új Művészet Éjjel című cikkében ezt a rendszert állítja föl. Tulajdonképpen abban a kultúrtörténeti pillanatban így látja az izmusokat. Tehát, hogy négy fő izmust különböztet meg, és a többi apró dolgot ezek alá sorolja be, és ez a négy fő konglomerátum, a futurizmus, az expresszionizmus, a kubizmus és a konstruktivizmus. Ugye amikor az élete vége, illetve az élete vége után megjelenik az izmusok története, abban ezt a szöveget újra közli. Ez nagyon jellemző egyébként. Azt gondolom, hogy amennyire én az eddigi kutatásaim, meg olvasásaim során megismertem a Kassák személyiségét, ez nagyon jellemző rá, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megmutassa, hogy én 40 évvel később is pontosan ugyanazt mondom. Én már akkor megmondtam. Tehát ebben van egy ez amit konokságként szoktak emlegetni a kortársak. Ugyanakkor, tehát változatlanul közli ezt a szöveget, ugyanakkor az izmusok történetének a kifejtő részében azért felpuhítja ezt a dolgot. Egyrészt, tehát a legfontosabb változás, amit bevezett a 25-ös képlethez képest, hogy a szürrealizmusnak és a dadaizmusnak külön fejezetet szán. Fordított sorrendben, persze előbb a dadaizmusnak, aztán a szürrealizmusnak külön fejezetet szán. Nyilván 25-ben ugye ennek a hivatalos megjelenése az ha jól emlékszem, 26-ban a korunkban, de van egy korábbi, és valahol most erre nem emlékszem egy fejben, hogy ugye 25-ben nem lehetett tudni, hogy a szürrealizmusban mi lesz, hát még az is szép, hogy valaki egyáltalán hallott róla, tehát a szürrealizmus első manifestum az 24-es, tehát nem lehetett tudni, hogy ebből egy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a mozgalomszerűen szinte a legtovább működő izmus válik. Egyébként annyiban a szürrealizmusnak a háttérben tartása az következetes Kassáknál, hogy sosem lett hívévé a szürrealizmusnak. Úgy nagyon, beszélj ilyen anekdotikus bizonyíték, de amikor 62-ben azt hiszem, csináltak egy nagy szimpóziumot a Halk is elemér vezetésével, vagy az ő szervezésével. Ez a strukturalizmus, mikor ilyen klassz új dolognak, nem 62, ez 68. Ilyen klassz dolog, klasszikus dolognak tűnt, és az is volt akkor. Akkor csináltak egy szimpóziont a ló meghalról, és ott valaki azzal állt elő, hogy a ló meghal az szürrealista költemény. Ehhez még a datálását is megváltoztatta, már emlékszem pontosan, hogy ki volt, de a Rábai György, aki egy nagyon pontos ítéletű és Korsághoz hasonlóan fakrény, nagyon kemény, ezt teljesen pozitív jelzőként mondom, figura volt, ő tiltakozott a szürrealizmus ellen, és utána be is számol egy kvázi anekdotaként, hogy Korsák külön oda ment hozzá, és azt mondta, hogy köszönöm, hogy levette rólam ezt a szürrealistát. Tehát ez olyan volt, mint egy bélyeg, vagy így álltok a Korsák szemében. Ugye az teljesen világos, hogy ez egy nagyon nem homogén dolog. Tehát ebben nagyon sok minden van. Van egy csomó olyasmi, ami tényleg működött irányzatként, van egy csomó olyasmi, ami nem irányzatként működött, hanem egy művészi módszer, mondjuk a...
Ugye így írta a politizmus tűvel, hanem a Korsák, ugye ez a zaj, vagy a fónikus, ugye véletlen, ne a való játék, akkor a szimultanizmus, a szimultaneizmus, ugye az a több egy idei történésnek az elve, és így tovább nem akarok nagyon mélyen a dologba belemenni. Az nagyon érdekes, vagy talán az a legérdekesebb benne, hogy vannak ebben olyasmik is, amik valójában nem nincsenek is, tehát hogy nem is nem létező dolgok. Mi lehet a mechanizmus? Nagyon, ugye az egyetlen, illetve két tippel van, az egyik a mechanó körre, tehát hogy olyan, de ők magukat nem így fel mechanizmusnak, ugye a mechanó az a Death Star-nak volt a melléklete, tehát, és azt hiszem 4 jelent meg belőle, tehát nem volt egy akkora átütő erő, de egy olyasmi logikával, mint a zenitizmus, ami szintén a Zenit című lap köré épülő izmus féleség lehetett. És ugye a Korsákot is hívták kívülről maistáknak, ők magukat nem nagyon hívták így, de volt, létezett ez a fogalom akkor, hogy maisták. Még egy helyen találtam meg ezt a szót, hogy mechanizmus, így kával írva. Az Antipirin úr első mennyi utazásában, amit a német adott fordított, valamiért a mechanizm francia szót így fordítja le, hogy mechanizmus. Fájdalommentes mechanizmus. Lehet, hogy ez is ihletőerő volt. Na, ezzel eljátszottam ezekkel a dolgokkal, hogy ezek a fogalmak egyáltalán hol fordulnak elő. Hát ezek ilyen, látszik, hogy egy különböző online, meg papír alapú tudástárak, de speciál mechanizmus az nincs sehol. Tehát, hogy lényegben mondhatjuk, hogy ez kulturálisan nem nagyon létező dolog. Arra alapozom azt, hogy a Korsák szemében ez a 25 izmus, amit felsorolt, ez a teljességet jelenti, hogy magában a szövegében azt mondja, hogy több mint 200 izmus jezgeti a kortársokat, és pontosan több mint 200-ot sorolta, 25 darabot. Ez a következő ábra, ez a Nem ilyen alapon akarok majd beszélni, csak ezt a pár ilyen diagramszerű dolgot meg akarom mutatni. Ez a Bojtár Endrének szerintem a nagyon, ez a Kelet-Európai Avangárd könyvében van, ez a nagyon bölcs ábra. ábra, ami ugye azt fejezi ki, úgy értelmezhető, hogy az expresszionizmussal és a futurizmussal kicsit ugye időben később indulva párhuzamosan létezett a dadaizmus, de a két késői nagy irányzatra a dadaizmus bólintultak ki leginkább a hatások, tehát ez egy ilyen nagy fordítókorongja volt ennek az egész, ha egységesnek tekintjük ezt az egész avantgárd történetet. Tehát, hogy mint hogyha a dadaizmus lenne valami olyasmi, amit senki nem úszik meg. Ez az érzése van az embernek. Ugye ez is különbözik az szerint, hogy az ember milyen szakirodalmat olvas. Tehát a francia ilyen történeti áttekintések a dadaizmust egyértelműen a szürrealizmus előzményének tekintik, és a konstruktivizmus felé való átjárásáról nem is tudnak igazából. Ugyanakkor mondjuk egy holland történet nyilvánvalóan ezt a szállat részesíteni előnyben. És hát, mint az előzőekből is kiderül, Kossáknál sem a szürrealizmus felé ment ez a dolog, hanem nagyon egyértelműen a konstruktivizmus felé. Maga Kossák azt mondja, hogy ő sosem volt dadaista, amit persze, tehát személyiségében ő összeférhetetlen volt a dadaizmussal. Azt gondolom, hogy egy olyan fajta, talán nem túlzás, az mondjuk szélsőségesen racionális elme, amilyen a Kossák lehetett, egy alapvetően elkötelezett véralkatú ember, nem nyitott ilyen értelemben a dadaizmusra. És hát ugye erről nyilván hosszasan beszélnek a kortárs visszaemlékezők, hogy hát a Kossák tulajdonképpen egy sótlan alak volt, tehát hogy nem volt humora, ugye ezt nagyon sok helyen leírják. Szerintem az ember mondjuk az egyember életét olvas, akkor rájön, hogy van humora a Kossáknak, tehát nagyon, nagyon száraz, nagyon, nagyon reflektált, nagyon okos, de olyan, vagy egy-két cikkében, tehát amikor például a Marinettiről nyilatkozik, az olyan érdekesen élére van állítva a dolog, hogy az ott humor, egy nagyon furta, nem az a fajta, amin az ember hautázik, de határozottan a dolgok kiélezésének ez a humorszerű vezető. Tehát én határozottan szeretném használni, hogy nem volt érintetlen a Kossák a dadaizmustól. A dadaizmuson belül nagyon nehéz szétválogatni azt, hogy a dadaizmus mindent összekever. De nagyon nehéz szétválogatni, hogy mi az, ami mondjuk a német baloldali expresszionizmus felől jön. Ugye nagyon sok minden a budapesti mának a legfontosabb arculatképző viszonyítási pontja az azért a német expresszionizmusnak a balos ága volt, tehát a politizáló elkötelezett ága, akiknek egy része mondjuk a Franz Jung vagy a Grosz, ugye, aki látható is egy ma címlapon elmentek a dada felé. Ugye itt ebben a ma számban, ahol a Grosz illusztrációk vannak, ott egyik másikhoz oda van írva az is, hogy klisé Malik Ferlag. Ugye Malik Ferlag az a Herzfelder, a John Hartfield bátyának a Wieland Herzfeldének a tulajdonában volt, tehát ez volt a a dadaisták kiadója. Tehát itt van egy egyértelmű átjárás a dadaizmus és az expresszionizmus között. Arra már Kassák valószínűleg nem volt fogékony, amit mondjuk a Hausmann és a Bader csináltak. Tehát ez a szélsőségesen szubverzív. Bár Hausmann szöveg egyébként jelenik meg a mában. De ez iránt a szélsőségesen nihilista polgárpukasztó botrány keltő magatartás iránt nem volt nyilvánvalóan fogékony. Tehát azt mondanám, hogy egy kicsit idéknél helyezett, de most akkor ez a legjellemző vonal, ami a ma történetét leírja. Ugye itt a sokféle kisebb analizmus között itt van ami kortárs nézőpontot képvisel, hogy ez a Ghost is Man című kötete a Lisicskynek és az Árpnak. Szóval egy csomó olyan is van, amivel nem tudjuk egészen pontosan, hogy mire is gondol igazából. Tehát ami több ponton is értelmezhető benne. Például az, hogy abstraktizmus. Ez így
meghirdetett mozgalomként nem létezett. Az abstrakció egy általános tendencia volt.
Ami ez
egy több irányból el lehetett jutni. Tehát, hogy el lehetett jutni az abstrakció állapotához a futurizmus felől is, tehát a kubo futuristák és az a fajta abstrakció, amihez mondjuk a Duchamp eljut. Tehát, hogy ugye, amilyen naivak vagyunk, még mindig keresünk egy szomorú vérfi a vonaton, vagy szomorú vőlegény a vonaton, vagy nem tudom, keressük a képen, hogy hol van, de ez nagyon sokféle módon fel. Tehát keressük ezt a kapcsolatot a cím és a kép között. De valójában nincs.
Ez most meg lehet járni azt az utat, amit
mondjuk a Kandinsky megjárt, szépen fokozatosan. Egyiképpen még éppen láttuk, hogy ott az valami madárszerűség, aztán egyszer csak már nem látjuk. Tehát, hogy ezek külön-külön megharcolt menetek. A dadaizmus, amiről az Árp talán a legjellemzőbb, aki ugye ilyen huszadékfákat festegetett tussal, és akkor ugye próbálkozott, hogy direkt eltűnjön a dolognak a mélysége, tehát hogy ne lehessen látni, hogy melyik ágon előbb vagy hátrébb, és aztán rájött, hogy ehhez nem kellene neki tudni, hogy huszadékfák, ilyet ő magától is tud, csak papír meg tuss kell hozzá. Szóval, hogy ebből is azt akarom kihozni, hogy egy-egy elv, ahova eljutnak nagyjából egy időben a művészek, tényleg néhány év eltéréssel, az nagyon különböző módokon lehet oda eljutni. Tehát nem, abszolút nem működik a dolog a fizikai törvényeknek az elhatározottságával, és nem nagyon érdemes azzal foglalkozni, hogy mondjuk ki a feltalálója az ábrázolásról teljesen nem
tudunk. Ezt csak azért akarom megmutatni, hogy ugye ez itt egy absztrakt ábra, ezt magakosan tervezte ezt a címlapot, és lehet, hogy ez tökéletes mindenkinek, de én nem olyan régen jöttem le erre a dologra, ez a 66-os és a 74-es kiadásnak a címlapja, ami ugye hiányos volt. És a 8 könyvből az utolsó kettő hiányzik. Tehát ez egy olyan abstrakció, ami közben egy teljesen világos, egy ilyen jelvényszerű megmutatása egy konkrét ténynek. A könyvben sehol nem esik szó arról természetesen, hogy hiányos, tehát hogy az eredetileg 8 könyv. De a Kossák ott rátesz egy ilyen jelet, amivel egyet egyetemlődészik. Nyilván a kiadó azt gondolta, hogy ez csak egy ilyen absztrakt ornamentikon. Pedig szerintem ez egy tök egyértelmű jelzés annak a két kis jelent. Én ezt magamtól találtam ki, de lehet, hogy más pár kitalálhatom.
Ez
még
utolsó ábra, ez jó ijesztő, tehát ez gyorsan elrakadni, más. Tehát, hogy itt azzal tettem egy kísérletet, hogy a Kossák összes izmusát egyrészt berakjam egy hozzávetőlegesítő rendbe. Ugye, hát természetesen a Danárnak a szürrealizmust is hozzáraknak, és akkor ami mozgalomszerű volt, azt próbáltam értelmezni és elhelyezni az egyes címszavak alá, és amit pedig nem mozgalomszerű, hanem ilyen módszertani elgondolása, aznak ezek a foltok, amik így átlódnak. És itt ugye az látszik például, hogy ez az absztraktizmus, ez a folt, ami a buddhizmusban és az expresszió csak egy részében érvényesül, ez pedig az aktivizmus, aminek ugye itt az az értelme, hogy tulajdonképpen ez a aktivizmus kétszer szerepel ez a dolognak az érdekessége, hogy több, mint történeti fogalom, a magyar aktivizmus az tulajdonképpen az expresszionizmusnak egy szakasz, hogy átvéri ugye ahogy a tett átveszi a diákciónak a címét, de a lehetséges egy ilyen sokkal tágabb értelmezés is, ami tulajdonképpen a művésznek a morális elkötelezettségét, a világnak a megváltoztatásának az igényét, meg ilyesmiket jelent, és tulajdonképpen ez az úta, a útja, az innen ide vezet. Tehát tulajdonképpen ma a története az egy dada átmeneti szakaszon át az expresszionista módon elképzelt aktivizmustól, tehát ami a világforradalmat propagálja, egy konstruktivista módon elképzelt aktivizmusba vezet át, ami tulajdonképpen az emberi környezetnek a Bauhaus módra elgondolt megreformálását tűzi célul. Tehát, hogy azt nem határozottan állítom, csak javaslom ezt az értelmezési módot, hogy képzeljük el úgy a Kossák és a ma saját fejlődésregényét, hogy a mai indulásakor elszántan a világforgalom közeli bekövetkezésének a reményében bontanak zászlót. Az ebben való csalódás megélése, az neki pont a dadaizmus, ezzel a dadaistának nevezhető, vagy a dadaizmushoz közelítő korszakhoz köthető. És aztán elsősorban valószínűleg a mai nagy hatására a Kossák megismerkedik a Bauhausos elvekkel, és nyit a konstruktivizmus felé, és felismeri ezt a dolgot, hogy nem közvetlenül kell az emberek elmetartalmát megváltoztatni, hanem meg kell változtatni azokat a tereket, azokat a tárgyakat, azokat a városokat, amikben élnek, és hogyha ezekből a terekből és városokból és tárgyakból és házakból stb. Kimondjuk a hazugságot, tehát ezek tisztán funkcionálissá válnak, funkciójukban szépek ki, a Bauhaus elvei szerint, akkor ez teszi lehetővé majd, hogy megszülessék az új ember, aki a saját viszonyait tisztán fogja látni, mert nem lesz többé hazugságokkal körülvéve. Ugye maga az ornamentika is mindenkor hazugság. Most
ez hagyjam még fel ezt az ábrát, hogy nagyon undorító. Tehát azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen az expresszionista Kossák és a konstruktivista Kossák között van egy átmeneti Kossák, aki nyitotta a dadaizmus felé is. Ez ugye ez egy összetett dolog, tehát most fordulok ehhez a harmadik kötethez, ahol ez tulajdonképpen lezajlik. Ugye rengeteg külső körülmény játszik bele a dologba, tehát emigrációba mennek, a munkatársak egy jelentős része otthon marad, olyan alapemberek, mint Szél Pál Árpád például börtönbe kerül, tehát akkor még talán csak internálják, de ugye évekig nem találkoznak, valamikor 20-es évek közepén találkoznak legközelebb. Tehát ilyen egyrészt a teljesítmény mértékében, másrészt meg a megbízhatóságában alapvető embereket elveszít a Kossák. Ugye abban, hogy a helyettes szerkesztőként a két sógórát veszi maga mellé, abban egy ilyen túlbiztosító gesztus is érezhető, hogy azt gondolja, hogy bennük aztán biztosan megbízhat, hát nyilván ezt tévedésnek bizonyul nagyon hamar. Ugye először Ruic, és aztán 22 nyár végére Barta is elhagyja. Ugye mikor elkezdenek, Bécsben először megcsinálják a lapot, az első néhány szám, tehát amit az ötödik évfolyamként tartunk számon, az a négy szám, az nem annyira érdekes még. Tehát úgy, egyrészt az Eposz 1919-nek a részei vannak benne, másrészt valószínűleg csomó ilyen kiáltvány, meg ilyesmi, képzőművészeti illusztráció egyáltalán nincs is, és van egy csomó olyan írás, ami csak betűjeles szerzők jegyeznek, tehát AA, BB, CC, DB, FF. Az EE-t az lehet, hogy ember szervén, de nem biztos az sem. Nem, ezeket ma sem tudjuk azonosítani, vagy én legalábbis nem tudom azonosítani ezeket a szerzőket. Tehát itt nagyon elképzelhető, hogy egyrészt már korábban begyűjtött írásokat közöl, másrészt ugye olyan szerzőket, akik otthon maradtak, és névtelenségben akarnak maradni az otthoni zavartásoktól tartva. Tehát ez az első négy szám annyira nem izgalmas. Akkor kezd el a dolog izgalmassá válni, amikor ugye 20 novemberében elkezdi elkezdi a hatodik évfolyamot. Ez nyilván, aki foglalkozott vele, ez tudja, hogy ez milyen eszelős módon vannak ezek az évfolyamok kitalálva, meg hogyan kapcsolódnak egymásba. Csomó minden nagyon nehéz kibogozni. De kiírtam egy pár fontos dolgot, hogy mik kezdenek megjelenni a labban. Mik az újdonságok, bevezetésre kerülő újdonságok. Tehát ennek a hatodik évfolyamnak, tehát most ugye erről a kötetről a hatodik és hetedik évfolyamról akarok beszélni, amiben, hogyha majd egyszerűen szeretném rászánni magam, hogy a magyar dadaizmusról írjak egy nagy tanulmányt, akkor a korpusz nagy része az itt található meg. Aztán a dokumentumban is van, meg egy néhány darab még a négyzetes kései mában is van, de a korpusz súlypontja az itt van. Ugye, tehát az első szám az ebben az évfolyamban az 1920. november 1-jei. Ebben jelenik meg a Bartának az Igen című, színműnek nevezhető szövege. Ez tulajdonképpen egy műfajjúvítás. A Bartának van egy később kifejtett
elképzelése arról, hogy a korszak művészetének a két legfejlettebb formája az építészet és a dráma, a színmű. Tehát ugye a dinamikus művészet az a drámában tud, ez teljesen a romantikában ugyanezt írta 100 évvel korábban a Victor Hugo. És a megállapodott művészet az pedig az építészetben tud megnyilvánulni. Tehát ez az első ilyen szöveg, kis drámaszöveg. Ugye az igen, az a mában azt hiszem, hogy három oldal, ilyesmi. Tehát egy eljátszva körülbelül mondjuk egy 15-20 perces darab lenne. Nem tudom, hogy vala is játszották volna, ugye úgy kezdődik, hogy több mint 20 szereplője van, akik számozva vannak, és egy teremben vannak eloszolva, és mindenféle egymással nagyon összenemfüggő dolgokat mondanak. Tehát például van közöttük olyan, akihez mondjuk elér a nem tudom, 16. nem tudom, állókhoz, az hozzá az utasítás, hogy még nincs otthon. Ezt egy a színpadra egy rendező. Még nincs otthon, egy laboratórium van, gyengébb lábakat van bele az oroszlás hátuljában, valami ilyesmi. A színi utasítás. Tehát, hogy ez egy tisztán dadaista szöveg. Biztosak lehetünk, vagy én biztos vagyok benne, hogy ez már a Cárá első Antipirin szövegének az ismeretében készült, ami egy hasonló jellegű, ugye néhány számmal később megjelenik majd a mában a Németh Andor fordításában. Ugye ettől eltekintve még ez a 20 novemberi szám, ez nem annyira formabontó. Tehát van benne egy új kiállításkatalógus, meg a mágiák énekelnek a részleteit közli a lakosság. Na a következő, tehát a januári, a 21 januári, az már kicsit meredekebb változásokat hoz. Ez egy Kassák által metszett címlap. Tehát tulajdonképpen, ha jól látom a dolgot, akkor a Kassák képzőművészként itt jelentkezik először a mában. A legrégebbi elérhető rajzai vázlatai az a Kusszassak. Én korábbitól nem találtam nyomot, lehet, hogy itt van, de nyilvánosságra nem került. Tehát, hogy maga a Kassáknak a személyes képzőművészet felé fordulása, ez is ekkor történik. Nagyon sok változás van itt. Nyilván emögött a lépés mögött is ott van az, hogy sokkal jobban rálát a nagyvilágra, mint addig. Részben ez kényszer is, persze nem tud minden számot hazai szerzőből megtölteni. De hát ugye egy kényszerből erényt kovácsol, és tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a mának az egyik legnagyobb erénye az, hogy tényleg ütöközévé tudott lenni. Ez egy fantasztikus dolog, hogy megtalált ezeket a figurákat, és pont olyan figurákra talált rá, akik egyszerre voltak költők és képzőművészek. És hát erről így nagyon szépen kiderül Kassák az ő anyaghoz való viszonyáról, hogy a szöveget is úgy formálja, mint a vasat. Tehát ez a gondolat, hogy képzőművésznek lenni, az tulajdonképpen ezt ne kell lépni, ezt a dolgot, ez itt jön neki. Valószínűleg a Moholy nagyon való kapcsolat ebben elég fontos szerepet játszik. Nem jó barátok, azt hiszem, tehát egy ilyen hőskés kapcsolat ez, de szükség van, határozottan szükség van egymásra. És hát ebben a korban, majd hogyha elérünk, addig mutatok innen példákat is rá, éppen a visszajöttek ezenségához, éppen a Moholy is egy ilyen átmenet tájékán járt. Tehát ő ugye egy rendes, komoly tanult képzőművész, aki a belépőnek tanult, és ő ugye egy ilyen ábrázoló expresszionizmusból a Bauhaus felé mozog, de van egy ilyen határozottan, egy rövid, egy másfél éves, de kifejezetten Dada Istennek tekinthető korszaka. Na, vissza. Tehát a 21. januári számban ugye Kossák megjelenik képzőművészként. Lehet, hogy jelenek, lehet, hogy már előbb is megjelen, de én nem találtam rá. A Bartán elkezdi, vagy hát folytatja ezt a sorozatát, ami kifejezetten Dada Isten szövegek, ez a zöld fő ember van ebben a számban éppen, tehát ezek a mesék jönnek, és hát ugye ez az a szám, ahol egy nagyon komoly nemzetközi nyitás kezdődik, mert Schwitters ugye hát ezek a festmény és asszemblás közötti nagyon érdekes darabok, amiket valószínűleg ezres nagyságrendben csinált a Schwitters. Ezek akkor egy-egy belül nem igazán meggyőző, amikor sokat lát az ember, akkor átütő erejűt, én nagyon bírom. És tulajdonképpen ezzel egy olyan áttörés is történik, hogy ami nagyon fontos technikai dolog, hogy eddig ilyen nem volt a MÁ-ban, hogy szövegközi történetben megjelentek képek. Tehát ennek ugye technikai feltételei vannak. Ezt a két címlapot ezért kértem, hogy ezek kerüljenek ki, mert itt ez elég jól látható, hogy a budapesti MÁ történetében ugye nincs minden számban illusztráció, címlapon mindig van persze, de a címlap illusztrációk azok az első, ugye 1919-ben a címlapok azok mind ugye tónus nélkül jelzők, tehát linómetszet és fametszet, illetve tollrajzból készített rendőrök. Szóval, hogy technikailag nem tudják azt megcsinálni, hogy tónusos reprodukciók közeljenek. Illetve csak olyan módon, ezt majd meg kell nézni, hogy ez minden számban volt-e, vagy csak a ezekben a minden példában volt-e, vagy csak az úgynevezett amatőr példájában. Tehát amikor közölnek verbókat, azok úgy tűnik, hogy ez a külön lapra készült litográfiák. Tehát ugye ez egy rémbonyolult eljárás, ami értem, hogy mi történik, a fotonegatívról készülnek egy, tehát fotonegatívot rávetítik egy kolloidos papírra, azt lekenik litográfiai festékkel, ezt átnyomják a kőre, ugye aztán az ugye a kőről lehúzzák a fölösleget, és akkor erről a kőről lehet egyenként nedves litográfiai lapokat készíteni. Tehát ugyanúgy, mint a grafikák, az ugye az egyedi grafikáknak a sokszorítása történik. És ugye ez látszik is, hogy ezeknek a lapoknak a túloldala nincsen megnyomva, és csak a felirat van rajtuk a képen kívül. Ugye vannak olyan is, hogy egész picike kép van egy nagy lapon. Itt pedig az áttörés, ebben az esetben ugye az történik valószínűleg, hogy a Bortnyik odaadja magát a megmetszett linót, és ezt beeszkábálják a szedőkerembe. Tehát, hogy ez nem valószínűleg, azt gondolom, hogy ez nem ment át egy ilyen fotografikai járáson, ez magával
a linióról készül. Amit itt tanul ugye először a Schwitters-től, de aztán mindenki így küldi a képeket, az az, hogy kitalálták ezt, hogyha ilyen kolloidos cinklemezre egy optikai rácson keresztül fotóznak, akkor a pöttyök méretéből meg eloszlásából lehet a tónust, az fogja visszaadni a tónust. És akkor ezzel együtt jön még az offset technika, amivel valószínűleg szintén ott találkoztak, amivel ez szépen együtt nyomtatható a szöveges oldallal. Tehát ugyanúgy egy magas nyomú klisé keletkezik, mint ahogy a betűk, az ólom betűk is magas nyomást alkotnak. Tehát kiemelkednek a fületből, és a kiemelkedő fület van befestékezve. Tehát ez összehozható. A litográfia nem hozható össze egy oldalon, mert a litográfia az egy sík. No, szóval, tehát ez azért izgalmas ez a dolog, mert szerintem arra nagyon jó példa, hogy kicsiben magának a modernségnek a működését is tulajdonképpen modellezi. Tehát azt, ahogy nem akarok ebben most hosszan belemenni, mert nem fér bele az időben, de azt, ahogyan a technológiai változások, az ideológiai, társadalmi szervezési, gazdasági változások és a kulturális változások egymást előzgetik. Az egyik felvel a másiknak a kérdésére nagyon sokszor a válaszhoz keresünk meg a kérdést. Tehát, amit a modernségnek nevezünk, ez a változássor, ebben így összefüggnek ezek a dolgok. Most mondjak egy gyors példát, tehát hogy mondjuk a láncvajtásos biciklivel ugye a nők egyedül is tudtak közlekedni, vállalhattak munkát, megindult valami a társadalomban. Vagy ugye, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt senki nem kívánt mobiltelefont, erre nem volt megrendelés. Senki nem gondolta, hogy senki nem akart az erdő közepén telefonálni. Létrejött egy technológiai válasz, és ahhoz aztán létrejött a kérdés. Tehát, itt is valami ilyesmiről van szó, hogy létrejön a technikai lehetőség, és ahogyan elkezdi használni ezt a kultúra, az formává válik. Mint ahogy, mit tudom én, az is jó példa, hogy teljesen technológiai úton, ez nem kulturálisan vezérelt, hanem technológiailag, gazdaságilag vezérelt, hogy a bakelit lemezek korszakában kialakult a nagy lemez, meg a kis lemez, és akkor ehhez engedettek hozzá a funkciók. Ez vált a formává, hogy 2x20 percben kell valamit prezentálni. És ugye ma már ugye furcsa, hogy a CD-kutok másképp vannak, és a MP3-ok már másképp. De hogy ebből konkrétan kialakul egy forma, olyan, mint a szanett forma, vagy ilyesmi. Tehát egy kicsit valami hasonló történik, feltalálják a modern kinézetű újságot. És akkor innentől kezdve tulajdonképpen ez a lehetőség, nyilván látnak is, hogy egyre több újságot látnak a kasság. Némelyik számnak a végén van ilyen lista, hogy a masszerkesztőségében beérkezett dolgok, és hát fantasztikus dolgok érkeztek be, hol lehetnek azok most. Szóval tényleg elképesztő az a networking, amit csinálnak a korsághoz, csodálatos. Ebben egyébként nagyon nagy szerepe van ennek az új alakú munkatársi gárdának. Ugye csomó háttérbe szóltak, csomó előreléptek. Így előreléptek például a Barta is. Ugye Barta ugye helyettes szerkesztő és tulajdonképpen a korság mellett a legfontosabb állandó szerzővé válik. Előlép Kudlák, aki kívánom fordít egyébként németből, tehát ezért is nagyon fontos szerepe van. Tulajdonképpen majdnem az összes fontos dadaista szöveget a Kudlák fordítja. És az az érdekes, hogy a Kudláknak a költői pályája az gyakorlatilag itt van ebben. Tehát hogy se előtte, se utána, elvetve egy-két verset. Utána talán már egyáltalán nem, mert 22 kötve a Kudlák elmegy, ha jól emlékszem, Drágába festészetet tanulni, és aztán egy elég fontos szlovák festő lesz belőle. És nem tudom róla, hogy ott Kandrékban írt volna verset. Neki ugye a kiadta a Csehéz Zoli az életművét egy ilyen végigolva kötetben, biztos megvalik nektek valamit. Ilyen két évben jelent meg talán. Szintén egy ugye eddig is végig ott volt, majdnem a kezdetektől ott volt, előlép Máca. Aki hát egy nagyon-nagyon fiatal és kosárhoz képest nyeretlen figura, de elkezdi csinálni ezt a maga a színpad elméleti sorozatát, és aztán valamikor ugye egy évi elméleti szöveg után megúr első valódi színpadi szövegét. Ez a fekete kandúr, ami egy olyasmi, mint az Antipirin, meg az Igen. Ilyen teljesen kaotikus, nagyon-nagyon jó fa látomás. És ugye a Kodláknál fontos, hogy ő az egyik német kapcsolat, a Máca orosz kapcsolat, oroszból fordít egy csomót, orosz könyvekbeli ismeretét és így tovább. És ugye ott van ez a két figura még, akik nagyon fontos szerepet játszanak, akik hát egészen más kalibert alkotnak, ugye a Gáspár Endre és a Német Andor. Ugye a Német Andor alapvetően még a francia felelős, de hát ő nincs alárendelnek osságnak, valahogy így kéne ezt mondani. Ugye a Gáspár csak akkor már sokkal inkább, tehát ugye ő írja az első monográfiát. A Gáspár meg egy csomó nem tud, és hát azt gyanítom, hogy elsősorban az angol miatt lehetett különösen fontos Kassának. Ugye a Gáspár fordítja a Walt Whitman-t magyarra. Hát a Kassák számára a legnagyobb kája az a Walt Whitman. Tehát a legfontosabb poétikai kiinduló pont a Walt Whitman. Na, ha itt tartunk már, akkor a következő számban, tehát a 21. februári számban elindul a számozott versek sorozata. Kinek adjam ezt a verset, első megindulás az új Kassák felé. Így kezdődik a számozott versek sorozata. Tehát az első. Teljesen tudatos az, hogy most valamelyre indulni kell. Az ötös, tehát a 21. márciusi számban jelenik meg az új címlap. Ez. Tehát igaz, hogy ott is látszik. Tehát ugye ezt a régit, ami ilyen expresszionista, szecessziós valami, ez egy egyértelműen a konstruktivizmus felé tekintő tipográfia válja föl. Nem tudjuk biztosan, de lehet, hogy a Márkis Nagy csinálta ezt, az újra pedig maga Kossár. A neve is leegyszerűsítik a lapnak, mondhatom, aktivista folyóiratnak hívják. Tehát elmúlik ez a tanácsosztásában alatt irodalmi és társadalmi, művészeti és társadalmi folyóirat volt. Aktivista művészeti és társadalmi folyóirat, most már csak aktivista. Ebben a 21. márciusi számban egy csomó külföldi van, adjam abban? A Szangár Ráp Hüzenberg, tehát hogy ezek ugye kifejezetten ebben a korban Ráp egyértelműen dataista, Hüzenberg meg sosem volt más. Tehát ő dataista volt, meg ezért hajóvalós, tehát ez az a két szakmában. Elkezdődik egy olyan tendencia, ugye már az itthoni számokban is voltak ilyen tematikusnak nevezhető számok, ugye volt zene, meg Bartók, meg Kassák szám, Kassák az lesz megint, tehát az több van. Itt azt ugye a januári az tulajdonképpen Schwitters számnak tekinthető, tehát Schwitters képek és szövegek vannak benne, És nagyjából minden második szám ilyen módon tematikussá válik, tehát legalábbis az illusztrációk egyenlőtől vannak. Így tehát ez a 21 áprilisi, ez egy 6 csipenkú szám, 15 darab altvány csipenkú kép van benne. Ugye ezt nem is csinálták volna meg a régi technikával, hiszen akkor csak egy 6 csipenkú alapból tudtak volna kiadni. Most meg ugye ez úgy néz ki, hogy itt így futnak az oldalak, hogy oda tudják tölteni a cuccot. Aztán a következő ez a bizonyos grossz szám, ugye ebben az időben a grossz is egyértelműen dadaista figura. Ugye a grossz készíti az Újvád Erzsi kötetének az illusztrációit is. Közben ugye nem zár le más irányokat, például ebben a grossz számban jelenik meg a taktilizmus kiáltványa. Ugye a taktilizmust itt szerepelt a huszonyok között a taktilizmus, tehát izmus-izmus bevette. Ugye a taktilizmus a Marinettinek az egyik ötlete, tulajdonképpen ebből a háború utáni korszakából már kevés érdekeset tudták volna, de ez az egyik érdekes dolog volt, hogy egy ilyen érintésen alapú művészetet hirdetett meg. Senki nem követte ezt nyilván a Kassák körből. Ismét van itt is Jüzenberg Kulmák fordításában. Az augusztusi szám az megint teljesen nemzetközi. Az illusztrációkat Vikinge Gellingtől és Hans Richtertől veszik. Tulajdonképpen nem is derül ki, hogy van egy elég szöveg a számban, de hogy az illusztrációk micsodák, az nem igazán derül ki. Ezt csak utólag tudjuk, hogy ezek absztrakt rajzfilmekhez készült fázisrajzok. A Diagonál szimfónia, meg ez a Ritmus 21, meg ezek megvannak, mármint hogy rekonstruálva megvannak ezek a rajzfilmek. Mai szemmel persze elég unalmasak, de hihetetlen érdekes, hogy kitalálták ezt a dolgot. Tehát, hogy azon kezdtek el gondolkodni, ugye, hogy a film az evidensen ugye ábrázoló. Tehát az hinni az ember, hogy a film az nem olyan, hogy tud nem figurális lenni, hiszen a leképezés, a kamera obszkúra a lényegét alkotja. De rögtön kitalálták, ugye, és együtt dolgoztak Zürichben, Egerling és Richter. Még nem is olyan régen, tehát akkoriban, mikor ez a szám, még ezekből a filmekből semmi nem készült el. Ugye Egerlingnek tulajdonképpen egyetlen egyre fejezett, 27-ben, ha jól emlékszem, akkor Richter aztán csinált egy csomó jó pofa film. A következő szám, tehát a 21. szeptemberi, az Moholy Nagy. Nem tudom, nálatok mi a szokás, Moholy vagy Moholy, én mostanában inkább... Mi a hivatalos? Tessék? Hogy Moholy vagy Moholy. Engem az döntött el, hogy én Moholyt mondok, mert hogy a Pasi Krisztina úgy ravozza, hogy Moholyjal. Tehát ez, az, hát ő csak tudja ezt így. Szóval ezt azért nem akarom mutatni, hogy ilyeneket csinált akkoriban a Moholy. Tehát a Dadának az a szele ütötte meg, ami éppen Berlin, ugye Berlinben volt akkoriban, éppen Berlinben nem volt különösebben jellemző. Tehát ez az abszolút gépek, ilyen kicsit a műszaki rajzhoz hasonló, körzőben vonalzóval készült, de gép, működő gép, vagy hát működést imitáló gépezeteket ábrázoló. Ez a pick-up járat volt a márjája leginkább talán a Dadák közül. Tehát, hogy, és ugye A következő szám az a fasság illusztrációkkal díszített szám, ahol ilyen nagy egész oldalas linók vannak, szintén ilyen kicsit gépezetes, tehát a Dadának a konstruktivizmus felé előre tekintő verzióját hozza ezt fel. Ebben a számban, tehát ebben a 21 novemberi Kossák által illusztrált számban jelenik meg az Antipirin a Németh Andor folytásában, az Antipirin Pirinóra első mennyi utazása, ami tulajdonképpen hát prototípus ezeknek a rövid dadaista kis, nem tudom minek nevezem, trombolenteknek is, kis színjáték, micsodák, mert ugye van 100 szereplője ennek is három oldalban, és teljesen abszolút történések meg szövegek vannak benne, és időnként meg olyan nagyon költői válik. Tehát hogy hasonló dolgot csinálhat a Barta. Majdnem ezzel párhuzamosan a Gáspár lefolytja a rendes nagy dráma, majdnem dráma méretű szövegét a Czernak, ez a gázszív, a kőrágáz, ami önálló kötetben jelent meg, és ami ugye az ehhez, itt van, ott láttam a tárban, ott az a címlapja. Ez a címlapja, ami az egyik legfélesebb a tipográfia, mert ugye ezt a Kossák csinálta. Ugye már 22-ben járunk, mindjárt. 22-ben járunk, vagyis hát ez a karácsonyi szám, ez egy egyedi címlap, és a típus címlap már csak még egyszer szerepel az után következő számban, ugye, ahol a Hünyinek az illusztrációival van tele, és ja, itt jelenik meg a Kálai Ernő, aki korábban is megállt, csak akkor Megyes Péter néven írt egyet-kettő, de a nagy kétszínűzeti elemzések, az egyik, az tulajdonképpen egy ilyen új nyitás. És akkor a 22 márciusi szám, ez egy árt szám. Itt ismét egy arculatváltás következik be, tehát ez ismét egy egyedi címlap. És tulajdonképpen innentől kezdve minden címlapot egyedileg terveznek meg, vagy tervez meg a Kossák, ugye itt ilyen csodaszépek vannak közöttük. Innentől tulajdonképpen ez, hogy annak a hangsúlyozás, hogy minden egyes napszám egy egyedi tárgy, egy design tárgy, az innentől a következő esetlenség válik. Ugye most már rövidesen a történet végére élünk. Ugye májusban, 22. májusban jelenik meg egy dupla szám, az évfolyamban az 5-6-os. Itt nagyon fontos szövegek vannak, itt van a mérlegés tovább. És itt már tulajdonképpen elindul kifelé ebből a dadakorszakból egyértelműen. Például abban látszik ez, hogy az illusztrációk jelentős része építészeti fotó. Tehát ez egyszerűen teljesen világos a konstruktivizmus szemlélete felé tekint, meg a Bauhaus szemlélete felé. De egyébként ebben a számban csodálatos, hogy mi mindent összeszednek. Tehát, Menrey, Mondrian, Teufelsburg, Lisicki, Tatlin, Picabia van. Tehát, hogy hihetetlen széles a merítés. És az az érdekes, hogy irodalmi anyagban találunk olyat, akit azóta elfelejtettünk. Képzelőszintben gyakorlatilag nem. Tehát ott szinte csak fontosak. És És köztük fontos műveket is. Tehát a Manleytől például ez a Dance of Danger festmény van, amit nem lehet elmondani, van ráírva, hogy Dance of vagy Danger. Nagyon tipikus dadaista alapú. A 22 júliusi szám az a Van Doesburg illusztráció, tehát szintén egy ilyen személyre, itt van ez a Danger Dancer, és a következő az a Van Doesburg szám, ebben jelenik meg a Bartának a búcsúzó szövege, a Merre című, és a korszakot tulajdonképpen lezáró lapszám az a 22. augusztusi, amiben ugye a Válasz és sokféle álláspont című tulajdonképpen ennek a korszaknak azt gondolom, hogy a legfontosabb teoretikus szövege Kossáktól. Ugye ne felejtsük el, hogy miközben ezt a számot rakja össze, párhuzamosan rakja össze már a 2002-t, már elkészült a lógekhal, és az egész mögött tulajdonképpen, mint hogyha ott lenne ez a szakítás, tehát hogy a világforradalom gondolatával való végleges szakítás azt a Bartával és hát a húgával való szakítás tulajdonképpen megtestesíteni, kiélezni. Valami ilyesmit gondolok erről. Tehát ez a ugye jelképesen a konstruktivista korszakban való átlépés az, amikor megváltozik a formáton, ugye négyzetes lesz a lap. Tehát egyértelműen egy képzőműszti album jellegét ölti fel. De ugye ott vannak ezek a tényleg korszak legjobb minőségű szövegek, egy közé tartozó szöveg, ugye a Válasz és sokféle álláspont, meg maga alól meghal, ahol ugye ez, van ez a kis rész, amit az eszében fejteget, hogy a világforradalom eszméje elvonult felettünk, hatás nélkül elvonult felettünk, és újra egy előkészítő fázisba estünk vissza. Ugye ez a fejünk fölött elrepül, hogy Mikkel Szamohár gondolata. Tehát itt azt gondolom, hogy itt történik meg annak a belátása, hogy miután végig dolgozta magát ezen a nagyjából, ugye ez másfél évet tudom fel, amit gyorsan végigfutottam. Itt érődik meg az a belátás, hogy hát a világforradalom nem áll. Ennek ellenére ugye a madarak kirepülnek, tehát a Bartáék elmennek, illetve hát ugye a madarak legyenik a hangot, tehát ugye elmennek politikai propagandistának a Kossák szemében, tehát lecsatlakoznak, ugye először megcsinálja a Bart ezt a két lapot, de aztán még abban az évben a Kogát a madárékhoz csatlakozik, ahova már egyébként az új régekben csatlakozott, ugye Kahán szintén a 21-ben már ott hagyta. Tehát, hogy ahogy ezektől az emberektől búcsúzik, akik nyilván hát nagyon fontosak lehettek ebben a nagyon fegyelmezett életében. Egyben segítik abban a Kossákot, hogy élére állítsa ezt a kérdést. Hogy nem megyek velük, elengedem őket, és a kettő közötti hasadásnak a voltaképpeni lényege az ebben áll, hogy ők hisznek a világforradalomban, én pedig nem. Tehát ők elmennek az egységhez, én megcsinálom tovább a MÁD a Bauhaus és a konstruktivizmus szellemében. Tehát Tehát mindenben azt szeretném, hogy tehát, és innentől kezdve az aktivizmus ezt jelenti, az, hogy aktivista folyó, az ezt jelenti, hogy az ember körülött lévő világot alakítjuk. De hogy az aktivizmus egyik értelműből a másikig eljussunk, ahhoz szükség volt erre a periódusra, amit jobb hiány dadaista periódusnak szeretnék én. Na, körülbelül. Nyilván nem az volt az első kép, amit szerintem nyilván nem azban fogott először a kezébe, mint amin szeret vagy. Tehát ez nyilván nem így van, de tehát ami azelőtt van, az inkább olyasmi, mint amikor a költőknek a gyerekkori verseit a függelékben közlik. Vagy... És hát ugye ez, hogy tehát hogyha valami más forgott volna ki éppen, tehát hogyha éppen nem a geometrikus abstrakció lett volna a cool dolog, akkor lehet, hogy nem lépte volna ezt meg, hiszen tehát ő nem tanult igazából alakrajzot meg, tehát nem, ugye ezért nagyon érdekes az, hogy a levelekben, amiket például a posztkisztelel közül, ott néha nagyon komolyan megbírálja őt a Moholy. Tehát, hogy ez az újabb ma egyáltalán nem tetszett. A másikban voltak jó dolgok. Tehát, hogy ezt megengedni, ugye nyilván költőként már nem fogadnám ilyen bírálatot, de képzőművészként még engedi, és hát valószínűleg ugye öregkorában rajzolt, ugye természettán is rajzolt, és azok között van egy pár nagyon szép, meg mondjam, olyan kedves, olyan bölcs, meg mint amilyenek a versen, tehát hogy az ember már majdnem kezdi megszeretni valahol, nem? Tehát van benne valamilyen, ilyen nagyon mélyre el van temetve ez az emberi melegség ebben az emberben, nem? Nem tudom, hogy itt élve ezt, hogy hogyan lehet érzékelni, de benne van. De akkoriban nyilván nem tudott volna, tudom én, cseneltet vagy aktot rajzolni. Ez nem volt a kezében. Tehát, hogy ez egy érdekes folyamat, hogy mondjuk, hogyha az ember megnézi az olyan figurákat, mint akár a Moholy maga, vagy mondjuk a Duchamp, hogy aki tudatosan leépítette az ábrázolást, vagy a Kandinsky, tehát hogy lépésről lépésre beszöntetni ezt az ábrázolás dolgot, és a Kossák itt szállt fel erre a villamosra. Tehát ez egy érdekes véletlen. Nem, próbálom ezt úgy megfogalmazni, de egyébként igazságtalan, meg bántó. De nem tudott volna embert rajzolni. És itt, itt meg vannak régi... Nem tudom, hogy én nem vagyok őszintén a pénzben, de az úgy egy elképesztően jó kezű rajzol, de olyan biztos kézzel vannak föltéve azok a mozdulatok, ezeknek a rájuk. És ahhoz képest mondjuk nem volt sokkal tanultabb. Tehát ugye, ugye egyszerűen elképesztően vizuális tehetség volt az új cazzasztalon. Csak hát ugye az új is elsőben ideológiailag volt motiválva, tehát őt az ábrázolást feladó absztrakció nem izgatta, hiszen valami ilyesmi lehetett, ez egy nagyon egyszerű gondolat, hogy azzal nem lehet közvetlen társadalmi hatást kiváltani, hogyha a kockákat meg köröket meg állapodnak. Ezt nem bírta tovább.
Gracias.